95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban azokkal az emberekkel beszélgetek, azokkal az alkotókkal, akik formálják tevékenységükkel, misszióikkal és küldetésükkel a kulturális életet, és azokról a témákat vesszük elő, azokról beszélgetünk, amelyek mindannyiunkat érintenek. Nagyon szépen köszönöm az idejét Héra Évának, hogy eljött hozzánk, a Muharai Szövetség elnökét, vagy ilyenkor illik kimondani, hogy Muharai Elemér Népművészeti
Szövetség? Muharai Szövetség.
Tudják már,
igen,
hogy miről van szó. Még nem találkoztunk, örülök tényleg, hogy itt van alkalmunk beszélgetni, már csak azért is, mert van apropó, az mindig van, de most egy esemény előtt állunk, pár nap múlva, március 23-án?
23-án, igen.
Lesz egy különleges est, mondhatom így?
Igen, azt hiszem, hogy igen.
Hagyományok háza, ugye?
A Hagyományok háza, és Élő örökség címet adtuk a programunknak, Hagyományőrzés 2024.
És nekem ez már magát a küldetést jelenti, a cím is. Pont azon gondolkodtam, amíg készültem ide a stúdióban Önhöz, hogy azért ez egy különleges misszió. Valaminek az életben tartása. Hidat képezni a múlt és a jelen között. Úgyhogy közben jövőt is teremtünk.
Hát igen, az is tulajdonképpen is, akik ezen a területen dolgozunk, mindannyian megszállottja is vagyunk ennek az ügynek.
Ezt nem is lehetne másként?
Nem, szerintem
csak
nem.
Így.
Ez annyira függ, mint minden közösség. És a tánc, a hagyomány olyan, hogy közösségekben él tovább, csak az egymással való jó viszonyban, szót értve, emberi módon lehet csinálni, emberi kapcsolatok által. De ez az örökség érdekes dolog, ez nem csak híd.
Hanem?
Híd is természetesen, hanem ez a folytonosság tulajdonképpen.
Jogos.
Mert hát sokféle örökségünk van. A családilag is, egyénileg is, de ha az országot nézzük, a nemzeti örökségünk is nagyon sokféle dologból tevődik össze. Vannak tárgyak, vannak természeti helyek, vannak gyűjtemények, amik később helyet kapnak a múzeumban, és évtizedek, sőt évszázadok múlva is meg lehet nézni, hogy milyen volt annó az az alkotás.
De ehhez kellenek emberek is, akik ezt fönntartják.
Megőrzik. Akkor igen, vannak az örökségnek olyan részei, amelyek természetes módon adja tovább egyik nemzedék a másiknak, ezek a egymás közötti érintkezési formák, a köszönések, az ünnepek rendje. És vannak az örökségnek olyan elemei, amelyek csak tanulással sajátíthatók el. Ez ilyen például a tánc, és ilyen a népzenénk, a zenekultúránk. Hogy ezt bizony minden korosztálynak, minden nemzedéknek újra kell tanulni azáltal, hogy tovább menjen.
Tehát ez nem olyan, hogy ösztönből jön.
Igen, igen.
Mert valami jön ösztönből is, de ezt nem, meg kell tanulni.
Nem, szóval ez komoly munka. Amikor a táncházról beszélünk, és hál' Istennek elég régóta beszélünk már a táncházról, és eléggé elterjedt szórakozási forma, nem csak Budapesten, Magyarországon, hanem külföldön is, akkor az a titka az egész dolognak, hogy munkát kell beletenni. Meg kell tanulni táncolni, mert el lehet menni koncertre, el lehet menni diszkóba táncolni, különösebb dolog nem kell hozzá.
Igen.
Ott embert ragadja a hangulat, és akkor kedvére ugrabugrál. Viszont ahhoz, hogy egy jót táncoljon, ahhoz bizony meg kell tanulni azokat a lépéseket, meg kell szokni a zenét, és meg kell ismerni a partnert és a partnereket, mert csak közösségben lehet művelni, ugye?
Egyébként a néptáncot mindig újra kell tanulni? Vagy azt egyszer megtanulja az ember, az alapokat, és aztán az természetessé válik.
Nem, hát természetessé válik, hogyha van eszköze hozzá, olyan, mint a beszéd. Hogyha megtanulunk beszélni egy idő után, folyamatosan saját kedvünk, felkészültségünk, műveltségünk, szándékunk szerint tudjuk ezt a nyelvet használni, a tánc is ilyen, hogy az alapdolgokat el lehet sajátítani, és akkor mindenki a személyiségén, mozgáskultúráján, kedvén átszűrve jelenik meg, ettől egyéni minden ember tánca. Mm.
Most oda március 23-án elsősorban kiket várnak? A hát
mi a Hagyományőrzők Szövetsége vagyunk. Uh-huh. Ez egy 100 éves mozgalom.
Igen. Pont ezért kérdeztem.
Beszélhetek erről részletesebben? Hogy az első csoportok, nem hagyományőrző csoportok, hanem az első revival csoportok, uh-huh. Magyarországon kórusok, néptánc együttesek az első világháborút követően alakultak. Uh-huh. Akkor szerveződött az európai idegenforgalom. Itt voltunk az első világháború után, a területének egy harmad részét elvesztett ország. Igen. Országban, és az idegenforgalom szempontjából elveszett Erdély, elveszett Tátra, maradt nekünk a Balaton, maradt Budapest, és maradt a népművészetünk, uh-huh. ami viszont még élt a településeken, hát elsőként Szekszárdra is forintos pengős vonatok mentek le vasárnap délelőttönként, és a sárközi asszonyok a nagymise után a Béla téren karikáztak, vagy mezőkövesd és a boldogi lakodalmakra vitték a külföldi és hazai turistákat. Majd egy Baulényi Béla nevű budapesti újságírónak jutott eszébe, hogy meg kellene mutatni a falu kultúráját Budapesten. Ez volt az úgynevezett Bokréta mozgalom, uh-huh. amit sokáig elhallgattunk, sokáig szittunk, sokáig politikai mozgalomnak tartottak. Részben az volt, nem direkt politikai mozgalom volt, hanem olyan szándékkal szervezték, az egyik, mint mondottam, a idegenforgalom uh-huh. volt hát, az indító.
A vidéket
Pestre. Nem véletlenül a belügyminisztérium rendeletével alakították uh-huh. meg a Bokréta Szövetséget. Na de hát a háborús sérülések, hogy így mondjam, a lelki regeneráció miatt is szükség volt arra, hogy a nemzet megint megtalálja magát, és magára ismerjen a kultúrájában mm. is. És akkor ez a Paulinyi elkezdte járni a vidéket, és ahol még élt a népművészet, és nagyon sok helyen még élt, az emberek viseletbe jártak, tudtak táncolni, és akkor egy jegyző, vagy egy kántortanító fölkészítette ezeket a csoportokat a budapesti augusztus 20-ai szereplésekre. Ez egy nagyon látványos felvonulása volt a megyéknek a, uh-huh. a budai várban, majd a Városi Színházban volt a bemutató. Na most számunkra, akik ezzel a kultúrával foglalkozunk, ez olyan szempontból is jelentős, hogy akkor látta az ország népe először, hogy a porosságnak van kultúrája, mm. és az egy értékes, nézhető, látható igen. kultúra. A parasság életében először mozdult ki a falujából, és jött fel Budapestre. Mm. Még máig mesélik a mai falukba is, hogy amikor nagyapám vagy nagyanyám Budapesten járt, mesélte, hogy...
Ez volt az alapozás.
Igen. És ez volt az a mozgalom, talán az egyetlen, nem akarok nagyot mondani, amelyik 15 éven át tartott a folyamatosságát. Képzeljen el egy olyan kulturális programsorozatot, ami alulról építkezik, 136 falu volt a Bokréta közösség tagja, tartottak helyi bemutatókat, és ez a csúcs, ez a nagy budapesti uh-huh. felvonulás és megmutatkozás volt. És ez 15 éven át egészen a világháborúig folytatódott, majd 49-ben szüntették meg szintén belügyminiszteri rendelettel a Bokréta Szövetséget.
De egyébként 15 évig, tényleg évről évre ez népszerű volt?
Évről évre. Uh-huh. És szóvá tették, hogy miközben a magyar parasságunk nyomorok, Pesten mint egy időt mutatják föl a
az illúziókat.
Igen. És ráadásul Hát mivel nem volt mögött a szakértelem, mindig az ottani összeállító döntött el, hogy mi kerül fel Pestre, és volt ebben értékes is, és kevésbé. Volt kevésbé értékes is. És erre az országos nyomásra a belügyminiszter egyességet kötött a kulturális kormányzattal, és a kulturális kormányzatot nevezték ki, aki szakmailag felügyeli a csoportokat. Ez volt a mi hitelesítési akciót hívjuk. A kulturális minisztert akkor Klebersberg Unónak hívták, és hát nem csak ez fűződik a nevéhez, hanem akkor ugye a népiskolai hálózat kiépítése, a falusi könyvtárak kiépítése, tehát számos olyan kulturális újítása volt a kornak, ami a falu műveltségének emelésére helyezte a hangsúlyt.
De egyébként csak a falut művelte, vagy magát a fővárost is?
Nyilván a fővárost is. Szerintem mind a kettőt, ugye? Persze.
Erről beszél, hát megelevenedik most a történelem.
Én ezt a részét ismerem jobban, és ez azért, nem csak azért lényeges, hogy a Néprajzi Múzeum szinte összes tánc felvételeiz, néma filmek készültek akkor, mert még külön vették fel a hangot, meg a mozgást.
Ezek megvannak a mai napig?
Mai napig megvannak. Ezek alapozták meg azt a rendkívül gazdag tánc és népzenei anyagot, ami egyedülálló nem csak Európában, hanem a világon is. Ez a Zenetudományi Intézet, meg a most a Hagyományok Házában mindenki által hozzáférhető anyagok ezek, amiből ugye most már vissza lehet tanulni azt, ami az akkori állapotokra volt jellemző.
Akkor nehezebb volt tanulni egyébként, mint manapság?
Nem, akkor természetes módon. Akkor ja, úgy értem, tanult meg egy gyerek, tehát Zoli, hogy elment a bálba.
Aha.
És először nézte, utána beállt, családoknál is több volt a táncos alkalom. Voltak bálok, hát ez volt a egy-egy település, ez volt a szórakozás.
Na, most már szerintem a hallgatók is értik, hogy miért élő örökség lesz a címe ennek az előadásnak. Igen. Néhány nap múlva.
Na és mondtam, hogy az előbbiekben, hogy épült fel ez a mozgalom.
Igen.
És ezzel, hogy a múzeum lett a felügyelője, már 49-ben megalakult a Népművészeti Intézet, aminek Muharai Elemér lett a néprajzi osztályvezetője, Szél Jenő volt az igazgatója. Ez egy hihetetlen koncepciózus társulat volt, és minden rendszertől függetlenül olyan vonzerejük volt, olyan hit volt bennük, vagy nem is tudom, hogy mi volt bennük, de akkor, akkori fiatal értelmiségét ők oda vonzották.
Aha.
Aki később...
Mágnesként.
Aki később ezen a területen mozgott, kutatóként, koreográfusként, alkotóként, az mind Muharai műhelyében nevelkedett. Egészen 1956-ig, mert akkor szétrobbantották az egészet. Hogy mondjam a neveket, Martin György, Besovár Ernő a legnagyobb tánckutatóink lettek. Sárosi Bálintól, Orsvai Imrén át.
A legendák.
A népzene kutatást fémjelezték, de mondhatom Tímás Sándort, Novák Ferencet, mind ebből a műhelyből nőttek ki, vagy Csóri Sándort, vagy például Jancsó Miklós Muharai titkára volt.
Azt nem is tudtam egyébként. Igen. Na, azért jó, még egyszer mondom, hogy jött, mert tényleg megelevenedik most a történelem itt a slágerkultban, és tényleg értem már, hogy miért az lesz a címe és az előadásnak.
Ezáltal, de még mindig nem fejezted nem a baj. Mondatot, mi nem eszünk abba a csapdában, abba az összes szocialista ország, a nagy Szovjetunió példáján beleesett. Hogy hiába jöttek az 50-es évektől a felszabadulási kultúrversenyek, ahol felléptek ezek a csoportok, de nálunk a zsűriben mindig szakember ült.
Aha. Tehát szakmailag fedhetetlen volt.
Igen. És arra már nem tudom, hogy hány Taktoros lány az én babám című művet adtak elő, mert azok azért nem maradtak meg az utókornak, de tudjuk, hogy az 50-es években azért mi a táncoló ország voltunk, hiszen a minden üzemnek, TSZ-nek, falunak volt tánccsoportja, és hát kivonult fel május 1-én, mint a táncoló ország táncosai. Nem csak Budapesten lepték el a Hősök terét, hanem minden május 1-i felvonulás.
Mennyire részlete maradt meg jellemzően nekünk a tánc? Tehát ha táncoló nemzet voltunk, azok maradtunk?
Nem. Ott, ahol nem volt ennek gyökere, vagy nem volt egy olyan ember, aki a vonzást meg tudta teremteni. De a nagy budapesti együttesek, a Bartók, a Bihari együttes, a Vasas Művész együttes, ezek is azokban az években alakultak, és 60-70 éves csoportok már fiatalok százait nevelték fel. De hát azt hiszem, hogy a Novák Ferenc a legismertebb élő képviselője ennek a dolognak, meg a Tímás Sándor még az öregek körül, de még mindig benne vannak, és még mindig a tanítványaik körében élnek 91 néhány évesen.
Éljenek is soká. Innen csókoltatunk
mindenkit. És ez nagy dolog, hogyha úgy foglalkozunk egy kultúrával, hogy van egy több évtizednyi folytonossága.
Hát, hogyne. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A slágerkultot hallgatják, örülök, hogy itt vannak, és Héra Évának még inkább örülök, hogy velünk maradt ebben a részben is. A Muharai Szövetség elnökét köszöntöm ismét nagy szeretettel. Ahogy most már harmadszor mondom, hogy megelevenedik a történelem, és milyen jó, hogy tudunk erről egy kereskedelmi rádióban beszélgetni így este az éterben, már csak azért is, mert március 23-án a Hagyományok Házában itt a fővárosban Élő Örökség címmel Hagyományőrzés 2024 lesz egy tényleg különleges előadás. És megint kérdezem azt, amit már az előző blogban, hogy kik az igazi célközönség ennek a műsornak? Akik képben vannak, vagy jobb lenne, ha olyanok mennének, akik annyira nincsenek képben, pont azért, hogy képbe kerüljenek.
Is.
Tehát inkább legyen vegyes a...
Én sokáig meggyőződésem volt, hogy csak a bennfentesek nézik, és sokszor el is mondtuk, meg el is mondjuk. De azért mindig rádöbbenek, hogyha az ember kilép ebből a bennfentes körből, és máshol csinál előadást. Én például több mint 10 évig kapolcsoztam, volt egy Muharai udvar a kapolcsnak. És ott egy csomó olyan ember jött oda, aki még életében nem táncolt, és nem találkozott ezzel a kultúrával. Csak fesztiválozott, ment a nagy színpadra, ment a Kalákához, ment a többi udvarba, becsepent a Muharai udvarba, és ott maradt. Rengeteg támogatót hoztunk magunkkal, akik követnek bennünket a Facebookon és eljárnak. De most nagy élményem nekem is, hogy a Fonon kezdeményezett egy kamasztáncházat, ahová utcáról járnak be 14-18 éves fiatalok, sőt kisebbek is. És a Berec Pityúval összetalálkozva mondtam, hogy nagyon jó, hogy ennyien járnak, mert 200-300 vendége van egy-egy.
Na, hát az komoly.
Szombaton a gyerektáncháznak, de mi lenne, hogyha egy kicsit kultúráról is szólna, és hogy magyar tájegységek táncait is bemutatnánk, és így társultunk. És hihetetlen fogékonyak ezek a gyerekek, hogy találkoznak a szanyiakkal, a bagiakkal,
És mennyivel többek lesznek ezáltal?
Igen.
Pont azon gondolkodtam most, hogy hát kérdezem a szakavatott embert, vagy talán a legilletékesebbet, hogy mit adhat, vagy mit ad a néptánc egy embernek? Tartást, hát, identitást? Szorgalmat?
Azt is, de ezek nem ilyen direkt dolgok, hogy eldöntjük, hogy mi most aztán nagyon az a fias gyereket nevelünk belőle, de ezek olyan dolgok, amik észrevétlenül jönnek és alakulnak ki. Egyrészt kialakul egyfajta közösségi magatartás, hogy hogyan viselkedsz. Hogyan viselkedsz a lányokkal, például a fiúkkal. Egy szereplés során hogyan alkalmazkodsz a másikhoz, mennyire tartod be ezt a rendet. megismerkedsz különböző tájegységek kultúrájával, ugye az szellemileg is készít, testileg is felkészít, uh-huh. jobb lesz a mozgásod, ritmusérzéket tudsz énekelni. Ez már mind olyan dolog, ami kivaszolva van, hogy uh-huh. általában passzívan szeretjük élvezni mostanában a kultúrát, de az igazi élvezetet azt jelenti, hogyha csinálja is az
jogos,
ember, nem?
Jogos.
No, de hadd térjek vissza.
Kíváncsi vagyok.
A Muharaira.
Oké.
Hogy ezek, akik most szerepelnek ebben a műsorban, ezek összesen három együttes van, ez háromféle stílust képvisel, és összesen majdnem 300 évesek.
Ha,
és
szép.
A két-három háborús év kivételével folyamatosan működnek. Ma már a hagyományőrzők 5.-6. nemzedéke az, aki egy-egy faluba, egy-egy településen tovább viszi ezt. És mivel a természetes közösségi alkalmak, munkaalkalmak megszűntek, mert már nincs fonom, meg kukoricafosztás, meg nincsenek uh-huh. olyan bálok, ha az együttes viszi ezt a dolgot tovább, és ugyanúgy próbaterembe tanulják meg a táncaikat, mint ahogy a pesti táncosok megtanulják. Na most először a hagyományozó együttesek egyrészt követték az éppen aktuális színpadi divatokat és stílusokat, és az adott kör irányzataiba besimulva jelent meg egy-egy falusi együttes, hát mindannyiunk képében ott van a bőgatyás táncoló uh-huh. parasztja, vagy a május elsőjék felvonuló, boldogan uh-huh. vigyorgó táncosai, de most már, mivel tudatosabban nyúlnak az anyaghoz és tanulják őre, az egész kultúráról kapnak egy képet. És mi hagyományőrzők annyival vagyunk másabbak a táncszövetségnél, például a Martin György uh-huh. Néptáncszövetségnél, hogy mi azt mondjuk, hogy járd a saját táncod. Hogy egy bagi, egy kapovári sok minden táncolhat, táncol is, mert általában bagon is 180 fős az együttes.
Aha.
Itt Pestől alig 40 kilométerre, és nyilván ők foglalkoznak más tájegységekkel. Nagyon korán kezdik a gyerekek, már 3-4 éves korba hordják a szülők őket táncot tanulni.
És hogy látja, hogy megmarad nekik ez a fajta szenvedély?
Megmarad. Legtöbbnél megmarad. És viszont azt is mondjuk, hogy járd a saját táncot, hogy minden táncolhatsz. Erdét, Felvidéket, Drománt.
Tehát, ami tetszik.
Amit akarsz, amit uh-huh. tetszik, és amit szerettek, kell is. De nem lehet ugyanazt csinálni mindig, viszont a tiédet azt arra figyelj, hogy nálad senki ne tudja jobban.
Aha.
És akkor a régi archív felvételekről nézegetik a régi filmeket, felfedezik a nagyszüleiket, utána elkezdik összegyűjteni még az élő idősektől, hogy is volt ez az ő
idejükben. Ezt akartam kérdezni, ezt le lehet venni egy filmről?
Tessék?
A koreográfiákat le lehet venni egy
a
filmről?
A lépéseket lehet
azt
venni.
Le lehet.
Abból koreográfus
azt már tud dolgozni.
Igen.
Uh-huh.
És hát ahhoz azért több is kell, hogy
világos.
Színpadon megjelenjen. De nálunk ez a cél.
Uh-huh.
Na most itt három jelen együttes van, amelyik nem csak majdnem 100 esztendős, hanem mindvégig úgy alakult, hogy az élvonalába tartozott ennek a néptánc mozgalomnak. És három különböző stílust is képviselnek. A kapuvári együttes az majdnem kizárólag fiatalokból áll, uh-huh. 41 néhány évesnél idősebb táncosa nincs is. Uh-huh. És ők egy helyi legendát, Hanyistók legendáját dolgozták fel, talán emlékszik le valaki,
igen,
Nemzeti Színház is
igen.
hozzányúlt ehhez a témához, ami nem egy könnyű téma, különösen táncszínpadon megjeleníteni a mocsárból kimászott Harpikkel és fiút, akit végül is nem fogad be a közösség, és visszamegy. És ezt adják elő. Nagyon, ha nem néptáncos, az azt mondja, hogy ez egy modern táncfeldolgozás. Aha. Viszont ennek a feldolgozásnak minden eleme kapuvári. Az első tánclépéstől az utolsóig, az első dallamtól az utolsó dallamig úgy állítottak össze a fiúk. Tehát ez is egy útja a hagyományőrzésnek, hogy ugyanezzel az anyanyelvvel nem csak népdalt lehet énekelni, hanem hogy túlzások versek, egy szimfóniát is elő lehet adni. A másik együttes, az a Bagi együttes, ez egy több generációs együttes. Van 3 éves Bagi táncos, és van 86 éves táncos a jelen pillanatban az együttesnek. Ez is megérne egy témát, de hogy Budapesttől 40 kilométerre egy településen hogyan tud tovább élni egy kultúra, úgyhogy még mindig viseletbe járnak az idősebbek.
Jó ötletet adott, majd megkérdezem tőlük.
Nyilván köze van annak is, hogy milyen vallásosak a bagélyok, és ez azért jobban konzerválja a szokásokat és az emberi érintkezési formákat. Szóval szigorúbb az elvárás.
De megtartották is.
Hogy így mondjam, de a tartás is több. Szóval ez nem csak azt jelenti, hogy nagyon büszkén és tudatosan ápolják ezt a hagyományt. Nagyon jó oktatóik voltak, sok gyűjtő került hozzájuk, és erre mind büszkék. Most csináltunk egy filmet az egyik Bagi néniről. Hihetetlen.
Hol lehet megnézni?
Van egy YouTube csatornán, 220 filmmel már.
Na, kedves hallgatóink, a Muharai Szövetséget keressék.
Igen, a YouTube-on.
Okay. Igen. Na, és akkor még a harmadik.
Na, a Bagiak a Nagy háború emlékezete címmel állították össze a műsorukat, hiszen a első világháború háborús dalai, ezek minden településen máig élnek, és minden település történetét meghatározták, hiszen nincs olyan család, ahol ne lett volna hadijárva, akik ne vettek volna részt ebben, ne függött volna ott a nagyszobába a leszerelt katonáknak a opsitos levele, és a népdalok mellé összeszedték a családoktól a háborús leveleket.
Aha.
És egy nagyon szép feldolgozásban jelenik meg ez az egész tulajdonképpen, hogy egy település hogyan éli át a háborút, és mi marad meg mögötte. A harmadik pedig egy szokásfeldolgozás, egy családi esemény, a keresztelő ünnepsége, amikor a gyereknek nevet adnak, összejön a rokonság, barátok, és akkor mulatnak egyet. Ez az érsek csanádi együttes.
No, hát a végére csak belefértünk. Mindenkit el tetszett mondani. Már képzelj, hát ha már jó társaságban repül az idő, most meg már végén vagyunk, de azt még gyorsan hozzáteszem még egyszer. Élő örökség, hagyományőrzés 2024, és a Hagyományok Háza március 23-án szombaton 17 órától lesz.
Igen.
Egyébként a
szeretettel várunk mindenkit. Még néhány egy van.
No, hát akkor remélem, hogy most akkor azok is elkelnek, ahogy hallottak minket. Tehát akkor felkeressük a Muharai YouTube csatornáját, és akkor célszerű gondolom a Facebookon is követni.
Facebookon is, igen.
Az újabbnál újabb rendezvényekért, meg hát a videókat ott is szerintem el lehet érni, ugye? Linkek gondolom kint vannak.
Én mindent közé teszek, ez nem szokás, de az a helyzet, hogy én koromnál fogva már nem mentem volna be vele, de mivel a táncosok fiatalok, és ők mindig tudják.
Megtanították?
Igen.
Na, hát szívből gratulálok. Hát, halad a korra.
Tudják, meg ők csinálták meg az igazság. Ez a fiú, aki a filmjeimet csinálja, ez a BBC-nek is forgat.
Na, hát ahhoz
viszont
is gratulálok.
Viszont szereti a táncot, és ezek a portréfilmek is, ezek tagfilmek, ezek... sőt, van, amit átvett tőlünk a televízió.
Hát pláne, ráadásul ezek mind, mm-hmm. mind segítenek a hagyományt őrizni, ami tulajdonképpen a misszió.
Példát adnak.
Abszolút.
Példát majd. Adnak.
Akkor mit kívánjuk a végén? Kitartást?
Hát tulajdonképpen az
megvan.
Van.
Ugye? Igen, az, az igen. megvan. Csillogjon így a szeme legközelebb is.
Nem tudom, hogy...
Nagy baj, akkor nem lesz.
Mi kell tessé?
Hát ha ugyanígy csillog majd a szeme, amikor legközelebb találkozunk, és akkor is a misszióról beszél, akkor nagy baj nem lesz.
Nem, hát missziót ugye azt hiszem, hogyha békén hagynak a kultúrát, azért sok ilyen lenne.
No.
Én nem mindig voltam népi, megmondom, uh-huh. hogy kórusba énekeltem, uh-huh. mint az én időben mindenki, és a táncház kapott el engem nagyon, amikor...
Na, de az meg nagyon elkapta.
Az nagyon elkapott.
És mennyi időt töltött még ennyit a végén gyorsan a Hagyományok Házában, aminek mindig hát más volt a neve?
Országos közben, várjon, 78-ba kerültem oda, és 2000-re.
Hát akkor az már majdnem 45.
De az 3 vagy 4 intézet volt az nem idő
baj.
Alatt.
Nem baj, de te egyről, most Hagyományok
Igen,
Házának
de,
hívják.
De végig ugyanazokkal az emberekkel dolgoztam. Ugyanazt csináltuk.
Szívből gratulálok egyébként.
Érdekes hozzá. Dolog ezt tudja. Remélem a Botmikinek lesz erre ideje, ha sor kerül rá. Mikor még táncházasztunk a Sebővel, a sokkal fiatalabb, mint mi. Volt a bizonyos Kassáklub.
Ja, igen, tudom. Ott tudom. Az egy legendás klub volt.
Legendás volt. A Halász Péter is ott volt, a Sebő is ott volt.
Várom vissza, aztán beszélgessünk mm-hmm. majd ezekről
igen,
a legendás
róluk.
Budapesti helyekről, meg hát a misszióról természetesen nagyon örültem.
És annak. Ott ült, ezt elmesélem, ott ült mindig egy idős zajú. Mm-hmm. És nem tudtuk, hogy kicsoda. Akkor nagyon divat volt, nagyon sokan jártak oda, kíváncsiak voltak, hogy mi lesz ebből. És kiderült, hogy ez a úri ember, ez a Szélienő, aki a régi intézet alakítója volt.
Aha.
Alapítója volt. Szóval Jenő bácsi többször ült, és kérdeztem tőle, hogy a fenébe volt ez, hogy ezekben az években, amiről halljuk a falunna a padlássöprést, a letartóztatásokat az intézetben megestinálták, amit most is. Azt mondja, ja fiam, megadtuk a királynak, ami neki jár, és közben megcsináltuk a dolgunkat.
Ja, ennyi. Ez a titok.
És azóta azért annyiszor ráértem már, hogy azért nem mindenki tudja ezt így csinálni.
Na, tanulunk tőle. Köszönöm az idejét, hogy itt volt. Kedves hallgatóink, Héra Évával beszélgettem, a Muharai Népi Népművészeti Szövetség elnökével. Most bezárom a Slágerkult kapuját, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időponton ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt, értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.